Esti Egyetem. A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Tölgyesi Beatrix baltista van velünk, jó estét kívánok. Ez a baltista, ez egy ilyen nagyon fura szó, meg kell magyarázni. Ez tényleg a szakmában így hívják egymást, egy baltista,
igen.
Tehát a Baltikummal foglalkozó.
Igen, tehát ez a szakkifejezés, tehát a balti, elsősorban a balti nyelvekkel, vagy irodalommal, kultúrával foglalkozó.
Ami a legutóbbi dologban történt, és nyilván leírja a baltikumi emberek szorongásait, az orosz előrenyomulás hónapjaiban, ami kétségkívül tapasztalható Ukrajnában, az egy orosz külügyminiszter helyettesi mondat, ami arról szólt, hogy a következő a Baltikum lesz. Na most ezt lehet mondani persze egy ilyen szájkaratének, csak én kicsit utána néztem, és történnek furcsa dolgok a Baltikumban, a gazdaságban egészen pontosan, mintha tőke kezdene kivonulni, a külföldi tőke. Itt van ez a Södra nevű Svédország legnagyobb erdészeti csoportja, amelyik most éppen eladja a balti területeket, nagyon sok területről van szó, 150 ezer hektárról, és ebben sokat fektettek, megújították az erdőgazdálkodást, tehát egy nagyon, nagyon szép üzletet csináltak. Félnek az orosz inváziótól. És általában is azt lehet olvasni, hogy a külföldi cégek azt mondják, hogy a Baltikum most fokozott kockázatú térség. Mit szól ehhez?
Hát először is kicsit ennek az olasz külügyminiszter helyettesnek a kijelentését szeretnék valamit pontosítást fűzni, tehát ugye Szergej Ryabkovról van szó, és tulajdonképpen itt egy elég komoly, hát nem tudom, félreértelmezés, vagy pontatlanság van ezzel volt ezzel a hírrel kapcsolatban az egész világ sajtóban tulajdonképpen, ugyanis ezt a hírt ezt a Newsweek dobta fel, és ők egy a Ryabkovnak egy interjújára hivatkoztak, amit a TASZ-nak adott. Elolvastam ezt az interjút, és ott tulajdonképpen annyiról volt szó, egyrészt, hogy ugye arról beszélt, hogy az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalásokban, hogy akkor történhet előrelépés, hogyha az Egyesült Államok, illetve a NATO garanciákat ad, vagy hát megígéri Oroszországnak, hogy a NATO nem terjeszkedik tovább kelet felé, tehát konkrétan a Baltikumot, illetve a balti államokat nem is említette ebben az interjúban, illetve volt még egy kapcsolódó megjegyzés, ugye ott az újságíró azt kérdezte tőle, hogy mit szól ahhoz, hogy az amerikaiak állítólag azt tervezik, hogy kivonnak azt hiszem 10 000 főt a Kelet-Európában, az Európában és a Kelet-Európában állomásozó csapataikból, és hát Ryabkov erre természetesen azt felelte, hogy hát ennek nagyon örülnek, és hogy ez egy pozitív lépés. Tehát így konkrétan ugye ebben a formában, hogy a ilyen követelés, hogy most nem hangzott el, hogy konkrétan a Baltikumból kellene kivonulni a NATO-nak. Viszont érdemes felidézni, ugye, hogy amikor 2021 végén, 2022 elején zajlott ugye ez a húzavona még az Ukrajna inváziójának a kezdete előtt, hogy ugye az oroszok mindenféle ultimátumokkal előálltak, ugye amerikaiaktól kezdve mindenki igyekezett a kedvükbe járni, valahogy meggyőzni őket, hogy ne támadják meg Ukrajnát, akkor ugyanennek az embernek a szájából, tehát valószínűleg ő rá osztotta ki egy ilyen szerepet, elhangzott az elhíresült kijelentés, hogy a szó szerint így, hogy a NATO szedje a cókmókját és takarodjon el Kelet-Európából, tehát hogy azokból tehát az 1997-es határok mögé vonuljon vissza. Ugye ez megint jó kérdés, hogy lehet ezt értelmezni, mert ugye, tehát hogy most akkor ezek az országok, például Magyarország is ezek között van, Baltikum, stb., hogy most akkor ezek lépjenek ki, léptessék ki őket, vagy hogy a NATO katonákat vonják ki. Amúgy megint egy értelmezhetetlen dolog, mert például a magyar katonák is NATO katonák, vagy a litván katonák, stb., tehát ez tulajdonképpen a
jó értem, de hát azt tudja, hogy
fegyverzését jelenteni.
hogy a félelemnek milyen kis szikra kell. Tehát, hogy mindenki, persze, ez az ember, persze, most éppen most mondta, amit mondott, vagy évekkel ezelőtt mondta, és a Newsweek egy régebbi forráshoz talált vissza, ami egyébként nem jellemző rá, úgyhogy nagyon fura.
Nem régebbi forrás, tehát most ezt így felkapták, mert valószínűleg már nem sokan emlékeznek, hogy mi történt,
de
nincs olyan nap alatt tulajdonképpen,
lényeg,
igen.
Hogy a félelem az jogos, az azt, hogy nem vitatható. Kétségkívül ez a mondat bármennyire is félreértés, elindított egy pánikot egyébként a balti médiában. Ez a háború a küszöbön áll, ez csak egy ilyen cikk cím, ami sokszor visszaköszön. Ha ez nem lenne, ez a félelem, és nem lennének ennek történelmi gyökerek, akkor szerintem, hogy ez a mondat ez elúszott volna semmibe.
Igen, hát egyébként ez a nyugati sajtóban is ugye elég nagy köröket futott, és talán ott még lehet, hogy nagyobb hatása is volt, mert én például egy a Delphi nevű, itt van hírportált néztem. Egyébként a Newsweek aztán pontosított, tehát azt hiszem egy nappal később.
De hogy én szerintem nem is érdemes ezen
minden,
sokat
persze,
lovagolni.
Persze, nem érdemes.
Mindennyian értjük, igen.
Tehát, hogy például a Litván hírportálon ugye ők megjegyezték, hogy hát Baltikumról konkrétan nem volt szó, tehát valamennyivel igen, talán
engedjük el az orosz külügyminiszter helyettes szavait. A lényeg, hogy mondom, egy fokozott kockázatú térségnek minősített Baltikumról beszélünk, ahol egyébként a félelmek 2022 előtt, 2022 után is, de egyébként 2015-öt is mondhatnánk, amikor az egyik Baltikumi államban, ha jól látom, éppen Litvániában 5 évre visszahozták a sorkatonaságot átmeneti jelleggel. Tehát, hogy ezek
a félelmek... Lettországban is, igen. Tudom, hogy ott is visszaállították.
Igen. És főleg a svéd tőke menekülése fájdalmas nagyon, mert a svéd gazdasági jelenlétet azt Baltikum szerte mindenütt lehet érezni, hát a banki szektortól kezdve a nagyvállalatokon át. A orosz narratívában az úgy jelenik meg egyébként, hogy svédek gyarmattá tették a térséget, ami hát nagyon szép megfogalmazás, főleg tőlük. De ez a tőke kivonás, ez nagyon rosszul jön, gondolom. Tehát a gazdaságot azért megroppantja.
Természetesen, tehát erről már háború kezdete óta, orosz-ukrán háború, vagy a 2022 utáni szakaszának a kezdete óta lehet hallani, hogy hát ez gazdasági visszaesést okozott, és hogy a külföldi tőke komoly aggodalmai vannak a balti térséggel kapcsolatban, kevesebb a befektetés, kevesebb pénz, külföldi tőke érkezik, emiatt ugye például balti ismerőssel beszélgettem, hogy először nem igazán értettük, hogy miköze ennek a kettő, hát Ukrajna az elég messze van, ugye, például Magyarország közelebb van Ukrajnához, de hát egy kockázatos térségként fogják fel a Baltikumot üzleti körökben, illetve például litván ismerősömmel beszélgettem, akiknek van egy ingatlanjuk Vilniuszban, egy kiadó lakás, és azt mondták, hogy most azon gondolkoznak, hogy ezt eladják, és akkor esetleg valahol az országnak a nyugati részén vesznek inkább helyette egy ingatlan, mert hogy hát ha jön egy orosz támadás, akkor az mégiscsak kicsit távolabb van, ugye, mint a keleti határtól, mint Vilnius, vagy esetleg gondolkoznak esetleg külföldön vesznek lakást, tehát így a tényleg mindennapi életnek szintjén is jelen van ez az állandó fenyegetettségérzés.
Hát onnan inkább, mert ugye Putyin 1-2 évvel ezelőtt előállt mindenféle határkiterjesztési tervekkel, ez főleg a Balti-tengerre vonatkozik, tehát a Finnöbölben levő terület. Ugye a Balti-tengerről mondjuk el, hogy nagyon sok ország tartozik hozzá, tehát igen. Finnország, hogy elindulunk északról. Finnország, oroszok, ez a Szentpétervári öblöt jelenti, aztán a Baltikum, alatt a Kaliningrád, megint az oroszok, Lengyelország, Dánia, Németország, Svédország, igen. Tehát gyakorlatilag Putyin majdnem mindegyikkel szemben fölép területi követelésekkel a balti tengeren, nem csak a Finnöbölben, Kaliningrád térségében, és a Narva folyó, ez mondjuk nem a tenger, a Narva folyó északi bejárata, de a litván vizekre is igényt tart, legalábbis egy részükre. Úgyhogy ez a örökös előrenyomulás, fenyegetés, ez gondolom egy ilyen olyan állapotban tarthatja a baltikumi embereket, mint talán az erdőlakókat, hogy folyton veszélyre kell számítani, de persze veszélyben élni örökké nem lehet, tehát ilyen kifeszített idegekkel próbálnak meg lazán hétköznapokat élni, de ugye ebből a példából, amit ön mondott, kitűnik, hogy folyton bennük van az, hogy akkor menni kell, vagy el kell menni, vagy arrébb kell menni.
Hát én úgy fogalmazni, hogy nem annyira az, hogy menekülni kell, hanem inkább az, hogy akkor majd ellen kell állni, tehát hogy akkor harcolni kell. Szerintem inkább ez van bennük. Például mind a három országban elég jelentős szerepük van az ilyen különböző ilyen önkéntes katonai szervezeteknek, tehát amiben a civil lakosság, hát mint ugye Magyarországon az önkéntes tartalékos, valamihez hasonló szervezet, ahol a, ugye civilek a szabadidejükben elmennek különböző kiképzésekre, hogy ugye azért, hogyha esetleg támadás éri az országot, akkor minél hosszabb ideig ellen tudjanak állni. Most nyilván itt egy komoly orosz támadás esetén hát körülbelül ilyen pár napról van szó, tehát mondjuk, hogy 72 óra legalább, tehát valami ilyen nagyságrendű időszakra kell gondolni, amíg megérkezik az erősítés a NATO-tól. De azt hiszem, hogy ebben nagyon határozottak, hogy semmiképpen nem szeretnék harc nélkül megadni magukat, ugyanis a második világháborús hát esetből, vagy leckéből tanulva, amikor gyakorlatilag az különböző ilyen orosz fenyegetések, zsarolások, ultimátumokat követően igazából nem álltak ellen, tehát értelmetlennek tartották volna az ellenállást az akkori politikai vezetés, tehát harc nélkül gyakorlatilag feladták az országot, beengedték az oroszokat, amiért úgy tűnt, vagy úgy tudták ezt interpretálni a szovjetek, mint hogyha önként csatlakoztak volna a balti államok, ami hát persze egy óriási hazugság volt, de éppen ezt szeretnék elkerülni, tehát emiatt ők inkább így gondolkodnak.
Ez az óriási hazugság, amit említett, ugye ez 1940, egy éve vagyunk a Molotov-Ribbentrop paktum után, ahol Németország gálánsan átadta a Baltikumot, akkor már évtizedek óta független Baltikumot Sztálinnak, és csak egy kicsit a történelembe is nézzünk bele. Ugye itt az volt a Szovjetunió követelése, hogy a Baltikum három országában hozzanak létre, hát mi más, mint kommunista kormányokat, a szovjet haderő hadd vonuljon be, ez is nagyon természetes, és kineveztek helytartókat. Ezt én nem tudtam, hogy nagyon prominens szovjetek voltak a helytartók. Észtországba Zsdanovot neveztek is Sztálin, aki ugye a kulturális élet mindenható cézárja volt. Lettországban Visinszkit, ő a legfőbb ügyész volt, aki ugye a törvénytelen pereket intézte, és Litvániában Gyekonozom volt, nem tudom, hogy kicsoda. Őszintén szólva. De ez szóval, hogy nem akárkiket küldött oda, és aztán igen. 1940-ben, ahogy ön mondta, önként és dalolva három ország csatlakozott a szovjet szocialista köztársaságok boldog népeiért, nek a családjához. Aztán jött 1941-ben egy német foglalás, ezt felszabadításnak élték meg, 44-45-ben visszajött a Szovjetunió, és hát elindultak a deportálások, a vonatok Szibériába, a gulágba. Tehát körülbelül ez a történelmi háttér nagyon röviden összefoglalva, ami mind a mai napig több generáció idegeiben benne van.
Igen, hát természetesen különösen a deportálásokat emelném ki. Most itt a számokkal kapcsolatban most viták is vannak, mert pontosan nem lehet tudni, hogy hány százezer embert deportált, tehát mindenképpen százezes nagyságrend, tehát ami ugye tekintve, vagy milyen kis lakosságú országokról van szó, tehát a lakosságnak egy viszonylag nagy százalékát jelentette. De hát szinte minden családot érintett ez a deportálás, és ugye nem kizárólag azokat, akik mondjuk ellenállók voltak, vagy politikai okokból, hanem hát szinte válogatás nélkül, de hát azért annyi válogatás mindenképpen volt, hogy a társadalomnak az elitjét, vagy a krémjét igyekeztek elvenni, tehát értelmiségieket, papokat, gazdag parasztokat, ugye, akiket a szovjet mércével ugye legtöbbi kuláknak minősült, tehát hogy lefejezni a társadalmat, hogy ezáltal nyilván minél kevésbé tudjanak a szovjetizációnak ellenállni. És hát rengeteg, ugye, hát rengetegen aztán sokan visszatudtak persze térni a gulágról, vannak, akik később ott telepedtek le, sokan ugye ott születtek akár mondjuk a mostani, mit tudom én, litván politikusok között is van olyan, aki szibériai száműzetésben született, vagy a szülei, vagy a családja érintett, tehát ez elég komoly nyomot hagyott.
Közbevetőleg ez az egész közös történelmi múlt kicsit összemossa a mi emlékezetünkben is, vagy a mi róluk folyó diskurzusunkban őket, holott nagyon sokan azt mondják, hogy tehát nem csak a három ország nyelve nem hasonlít egymásra, tehát tulajdonképpen ők nem tudnak egymással beszélni, csak hát amikor először megjelentek a médiában, először 1944 óta, mondjuk a magyar médiában is, az a 80-as évek vége, amikor volt egy élő lánc a három ország fővárosai között, és akkor úgy rögzült bennünk, hogy hát akkor ez a baltikumi ember élő lánca, miközben akik fogták egymás kezét, nem biztos, hogy tudtak egymással beszélni. Szóval azt lehet valahol olvasni, hogy tulajdonképpen békében másfelé is tartanak, tehát nem olyan egységes ez a térség, mert Észtország elsősorban ugye a finnekkel, mert nyelvileg is közösek, tart össze ebben a hát tulajdonképpen Északi Szövetség nevű, nem is tudom, hogy miféle formációban, de ez hozzátartozik, hogy a skandináv országok Finnországot sem tartják igazi skandináv országnak, úgyhogy ez az Észt-Finn Szövetség, ez egy különleges történet. A litvánok meg inkább a lengyelek, meg a németek felé tájékozódnak.
Hát elsősorban a lengyeleket említeném, igen. Tehát ugye a kulturális hatás nagyon fontos volt ott, ugye egyrészt a vallás miatt, ugye litvánok katolikusok, másik két ország evangélikus. Ugye a nyelvekről röviden annyit tennék hozzá, hogy hát, hogy említettük az észt, ugye finnugor nyelv, lett, és a litván az mind a kettő balti nyelv, tehát hogy az indoeurópai nyelveken belül a balti nyelvek közé tartozik, hogy ez a két élő balti nyelv van csak, és azért ez a két nyelv elég meglehetősen hasonlít, tehát nem nagyon értik meg egymást, persze, hogyha nagyon megerőltetik magukat, akkor azért valamennyire. Hát igen, de egyébként hát általában vagy angolul, vagy oroszul szoktak egymással beszélni, tehát ez a közvetítő nyelv. És hát kulturálisan is, ugye, hogyha a régebbi múltat nézzük, akkor Észtországban, a mai Észtország és Lettország területén, ugye, amit ugye Livóniának hívtak, akkoriban a német lovagrendnek a különböző formációi voltak jelen, és ott a német kulturális hatás volt nagyon erős, Litvániában pedig a lengyel hatás. És hát nyilván ez a mostani orientációjukat is meghatározza. Tehát például a nyelvtudás tekintetében, vagy például a szovjet időszak alatt a litvánoknak annyi volt szerencséjük, hogy Lengyelországban kiadott könyveket ugye be tudtak szerezni, mert lengyelül sok olyan világirodalmi mű megjelenhetett, amit például a Szovjetunióban nem engedtek. És
jó, az észeknek meg az volt szerencsé, hogy a finn televíziókat
igen,
tudták
igen, finn tévét.
Igen, úgyhogy pici ablakok, hogy az oroszok mondják, ilyen fortocskák azért nyíltak a világra. Ami az orosz jelenlétet illeti egyébként, itt drámai számok vannak még mindig, bár eléggé bizonytalan, hogy melyik korszakra értik, mert ugye itt tényleg kicsi népekről van szó, még a legnépesebb a litván, de ott sem éri el a 2 milliót a lakosság.
Hát azért az,
majd
igen.
Lassan már eléri.
Hát egyébként...
Észtországnál 1,1 milliót van, csak akkor az elvándorlás a Baltikumból, hogy tulajdonképpen, ahogy mondják, egy szám sem pontos.
Hát igen, például a litvánoknál, a 2000-es évek elején úgy emlékszem, hogy akkor azt mondták, hogy majdnem 4 millióan vannak.
4 most millió, meg... de a világban. Nem hát, Litvániában.
Én úgy emlékszem, hogy Litvániára vonatkozott, de minden esetre hát 3 millió fölött voltak lóval, és hát most már ugye
hát
már 3 is kérdéses. Hát nyilván itt azért az elvándorlás, hogy említette, az tényleg nagyon komolyan leapasztotta a lakosság számot.
Annyira, hogy azt mondják, hogy 10 év alatt el fognak fogyni. Mindenesetre 90 óta a lakosság 12%-kal csökkent ebben a három országban. Amiben benne vannak nyilván az oroszok is, mert az oroszoknak egy része ugye hontalannak számít ezekben az országokban, tehát nem szavazhat, de akár általában utazhat az Unióban. Ugye?
Igen, hát nem ugyanelvezett nem állampolgár státusszal rendelkeznek, ugyanez nem egészen egyezik meg a hontalan státusszal, tehát hogy... állampolgárságuk nincs, de élhetnek az adott országban, tanulhatnak, dolgozhatnak, igen, Észtországban szavazhatnak, és ugye bizonyos például választójog, tudom én, fegyvertartás, különböző ilyen közhivatalok viselése, tehát ilyen tekintetben vonatkoznak rájuk korlátozások, viszont például lehet egy másik állampolgárságuk, például orosz, és ugye ezzel a nem állampolgár útlevelükkel akadálytalanul utazhatnak az EU-ban, orosz útlevél Oroszországban, úgyhogy olyanok is voltak, akik állítólag ezért nem is vették fel a lett vagy észt állampolgárságot, mert hogy ez nekik így előnyösebb volt.
Szóval a megbízhatatlan adatok szerint is körülbelül 25-30% ezeknek az országoknak, Litvániának nem, ott kevés orosz van. Ebben a két országban, Lettországban, Észtországban 25-30% az oroszok aránya, de gondolom, hogy az elvándorlás őket is érinti valamilyen módon. Meg hát nagyon sok emberjogi szervezet, de egyébként az ENSZ tiltakozása is kíséri a két balti országnak a törekvését arra, hogy hogyan tudnák csökkenteni az orosz lakosság számát. Most éppen Lettország, ez másfél évvel ezelőtt 6000 orosz szólított fel arra, hogy hagyják el az országot, mert nem voltak hajlandók nyelvvizsgát tenni. Egyébként ez komoly probléma, ugye, mert van egy előregedett orosz népesség, amelyik nem akar már megtanulni egy nyelvet, és van egy ilyen dac is a fiatalabb generációkban, nem annyira 20-20 éves generációkban, hanem az annál idősebben, hogy ők ellen akarnak állni ennek, mert ők saját jogon élnek ebben az országban.
Ez a nemrég intézkedés, lett intézkedés, úgy tudom, hogy azokra vonatkozott, akik orosz állampolgársággal rendelkeztek.
De most mondta, hogy nyugodtan lehet nekik orosz állampolgársággal.
Hát ő, de nem volt kötelező felvenniük, tehát nyilván azok csak azokra vonatkozott, akiknek volt más, tehát ebben esetben orosz állampolgárságuk. Tehát csak azt akarom mondani, hogy nem minden oroszt pateroltak ki, vagy orosz nemzetiségűt, de ugye ezek olyanok is beletartozhattak, akik ugye eleve nem is ott születtek esetleg, tehát hogy Oroszországból bevándoroltakra. Ugye ami a nyelvvizsgát, vagy nyelvtudást illeti, azért ezen a téren komoly javulás történt a 90-es évek óta. Tehát nyilván egyrészt az akkori, mondjuk az akkori adatokat, vagy statisztikákat nézzük, voltak, akik repatriáltak, tehát hazatértek Oroszországban, nyilván ez is, tehát nyilván csökkent az oroszoknak az létszáma is, illetve az
akik ott maradtak. Bocsánat, de részint azért is, mert ugye Moszkva azt akarta, hogy a Baltikumban szolgáló orosz katonáknak a nyugdíját, azokat azt a függetlenné vált balti államok fizessék, és akkor ebből lett egy óriási botrány, mert a baltiak mondták, hogy közt, de talán a saját megszállakkal, hogy hát, ne igen. finanszírozzuk.
Hát igen, általában nyilván a baltiak nem örültek az ilyen katonák, funkcionáriusok, stb. Tehát én úgy tudom, hogy ezek el is mentek viszonylag hamar Oroszországba, illetve hát azért lett meg Litván részről is volt egy olyan törekvés, hogy támogatták a repatriációt. Ugye egyébként ezt fontos megemlíteni, hogy ez csak azokra vonatkozik, akik 45 után telepedtek le az országban, mert ugye akik ott 45 előtt már ott éltek, vagy akiknek ugye a felmenői ott éltek, azok automatikusan megkapták a lett és észt állampolgárságot. Litvánoknál mindenki megkapta a litván állampolgárságot, tehát ez ott nem volt kérdés. Illetve hát sokan megtanulták aztán a nyelvet, nyilván az idősebbek kevésbé, de hát történik egyfajta generációváltás, és úgy tudom, hogy a fiatalok részéről azért kisebb valamivel az ellenállás, mondjuk a nyelvtanulással, vagy az adott országból beilleszkedéssel kapcsolatban, de mondjuk megfigyeltek egy olyan tendenciát, hogy talán még nagyobb arányban vándoroltak ki más uniós országokba, illetve hogy például az angol nyelvtanulását azt fontosabbnak tartották, mint mondjuk az ész nyelvet, mert hogy ezzel sokkal jobban tudnak boldogulni. Tehát egyfajta ilyen, hogy is mondhatjuk, hogy ilyen európai zálódás is végbe ment a fiatal oroszok körében.
Amit egyébként a lett és az észtállam még csinált, ugye, de főleg az észteknél legalábbis erről olvastam valamit, hogy az ottani ortodox egyházat, ami korábban a moszkvai, vagy az orosz ortodox egyházhoz kötődött, azt így leválasztották és csináltak egy ilyen lokális ortodoxiát, mert ezt én nem tudtam korábban, de több lett, vagy észt fölvette az ortodox hitet, dacára annak, hogy ők egyfajta reformata vallást követnek ott igazából 18. század óta.
Hát még, igen, még talán korábban. Hát most konkrétan én erről nem nagyon hallottam, hogy lettek, vagy etnikumok olyan nagy számban áttértek volna az ortodox hitre.
Jó, mondom a forrást, tehát azt mondja Lettország.
Hiszem.
Wikipédia, ugye az emlékművek, orosz emlékművek eltávolítása, ez mindenhol ment. Általában igen. A katonai temetőkbe, mert hogy számukra ezek nem felszabadítók, hanem megszállók, akkor a helybeli orosz lakosság ez ellen tüntetett, hát tenni nem tud semmit. Átírták az orosz utcaneveket, tehát gyakorlatilag igen. Puskinnak is távoznia kellett, ami nem szép dolog, de hát valahol nagyon érthető, és a lett ortodox egyházat leválasztották az oroszról. Ezt olvasom.
Igen, tehát ez egy teljesen már érthető törekvés volt, mint ahogy most például ukrán részről is láttunk hasonlót.
Tehát az emlékezett politika ez ma is egy nagyon komoly konfrontációs lehetőség. Na most a közoktatásra visszatérve, azt is olvasom, hogy Lettországban a orosz nyelvet törölték a közoktatásból, és tulajdonképpen a letteknél folyik a legkeményebben az államnyelv elsajátításának a követelése. Azzal együtt, hogyha ez nem történik meg, akkor lehet hazamenni. Annyira, hogy ahogy említette, ugye, hogy 45 után növekedett meg az oroszok száma, mert korábban is voltak betelepülők, hát, többek között például ilyen orosz vallási szóval renegátok telepedtek meg. Én azt olvasom, hogy Észtországban az első független észt államban csak 10% volt orosz.
Hát ez aztán körülbelül,
ment föl 30-ra betelepítésekkel. Tehát ez egy gyakorlatilag ugye a helyi lakosság lecserélése folyt Moszkva igényei szerint.
Hát igen, meg egyfajta szovjetizáció. Mert ugye nem csak oroszok települtek be egyébként, hanem mindenféle más, tehát nagyrészt ilyen orosz ajkú nemzetiségek, tehát ukrán, belorusz, mindenféle kaukázusi, tehát de igazából nyilván a legnagyobb részük orosz volt, csak ezeket általában nem is oroszoknak, hanem inkább orosz ajkúaknak szokták nevezni, ez így pontosabb, de általában azért az identitásukat azt nagy részt elvesztették, és eloroszosodtak ezek az emberek.
Szóval a közoktatás, az orosz nyelv használata az most hogy van, hogy alakul?
Hát valóban történt egy szigorítás Lettországban, illetve ugye itt két külön dolog a nemzetiségi oktatás, tehát hogy az orosz nemzetiségűeknek az oktatása, illetve hogy az orosz nyelv, mint tantárgy, amit mondjuk lettek, ugye lett anyanyelvűek tanulnak, mint idegen nyelvet. Én úgy tudom, hogy ebben a tekintetben volt ilyen tiltakozás, vagy akár ilyen népi ellenállás, hogy lehet nem is csak Lettországban, hogy ugye az iskolában a gyerekek első idegen nyelv, amit tanulnak általában angol, és akkor második idegen nyelv lehet, hogy beosztották őket, mondjuk az osztályukat, vagy a csoportjukat, hogy akkor nektek oroszt kell tanulni, vagy másik csoport németet, vagy nem tudom, mit tanul. És ugye hát az háború kitörése után lázad az, hogy miért kell nekik ugye az agresszornak a nyelvét tanulni. Tehát egy ilyen szempont is lehetett, hogy egyszerűen nem volt rá igény, hogy idegen nyelvként tanítsák. Ami ugye a nemzetiségieknek az oktatását illeti, itt is hát egyre szigorodnak a szabályok, tehát hogy egyre korábban kell áttérni a lettnyelvű, kizárólag lettnyelvű, tehát minden tantárgynak a lettnyelvű oktatására. Hát nyilván beszámolja persze mondjuk az orosz nyelv és irodalom tantárgyat, és hát a deklarált cél az, hogy minél jobban elsajátítsák az államnyelvet, hiszen itt tudnak aztán beilleszkedni a munkaerőpiacra, meg egyáltalán a szegregáció ellen így lehet küzdeni.
Hát ez egy bizonyos életkor fölött biztosan nehezen megy. Rigában van ugye egy hatalmas nagy hangár, ez korábban egy repülőhangár volt, hangárok sora, ez most piac. Ez óriási piac. És az ember bemegy, és akkor nézi ugye a füstölt halak tömegét, egészen fantasztikus dolgokat lehet kapni, de majdnem mindegyik eladó orosz.
És hát oroszul beszél. Nyelvén.
Igen, tehát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ez a piac a kezükben van, tehát a helyi gazdaságnak elég jelentős része orosz tulajdonban van.
Egyébként pont nemrég voltam a piacon, és vegyesen a kofák, mármint, hogy volt, aki lettül beszélt, volt, aki oroszul, meg sokszor nem is lehet megállapítani, mert mondjuk a másik kofa ugye orosz, és akkor vele oroszul beszél, de hogy most, hogy neki mi az anyanyelve, hogy ez nem mindig világos, hogyha jön egy lettvevő, akkor vele lettül beszél. De mondjuk az tény, hogy vannak bizonyos szektorok, ahol felülreprezentáltak az orosz ajkúak, tehát például akkor nyilván a piac, és ilyen kereskedelem egyébként hát valamennyire így szolgáltatások, tehát mint a vendéglátás, akkor például a taxisok közül nagyon sok taxisofőr orosz ajkú, vagy mit tudom én, például Észtországban. Én egyetlen takarítónővel se találkoztam, aki nem orosz lett volna, tehát van egyfajta ilyen megoszlás a foglalkozások tekintetében.
Megpróbáltam, ez már a orosz invázió után volt, amikor én ott jártam, és megpróbáltam oroszokkal, hát akikről világos volt, hogy nem csak orosz anyanyelvűek, hanem kifejezetten Oroszország területeiről, orosz területeiről jöttek beszélgetni egyrészt a helyzetükről, részint pedig hát ugye a putyini háborúról. Na most, ha valami csőd volt az életemben, akkor ezek a kísérletek annak bizonyultak, nem akartak beszélni. Úgyhogy ez a dolog ilyen, persze ez egy turista benyomása csak, de az egész dolog ilyen nagyon rejtélyesnek tűnik, hogy igazából nyilván egyébként ebben a tekintetben is megosztott, tehát sokféle orosz ajkú népesség körében igazából hogyan ítélik meg azt, hogy ők hogy élnek ebben az országban, nyilván nem rosszul, mert különben már haza mentek volna régen, ezt azért tegyük hozzá. Másrészt pedig, hogy nem akarnak, vagy nem tudnak, vagy nem mernek rosszat mondani mondjuk egymás előtt Putyinról, Oroszországról, az orosz politikáról. Lehet ezt tudni, igazából vannak értékeletű felmérések, hogy hogy néz ki az orosz ajkú a közhangulata?
Vannak ilyen felmérések, most frisseket nem láttam, de még a háború előtt néztem több ilyen felmérést. Ugye az orosz ajkúaknak az attitűdjét vizsgálták, egyrészt Oroszországhoz való attitűdjét, másrészt ugye az országhoz, tehát Lettország, Észtországhoz való attitűdjét. Meglehetősen vegyes a kép, tehát vannak, akik tényleg ugye abszolút észt vagy lett hazafinak tartják magukat, és egyáltalán nem akarnak, nyilván nem akarnak Oroszországban élni, különben ott élnének, tehát azért ez egy fontos szempont, hogy kimennek Oroszországba, akkor látják, hogy ott milyen állapotok vannak, és mondjuk Észtország, vagy Lettország milyen állapotok vannak, meg mondjuk egy uniós állampolgárság milyen lehetőségeket nyújt. Ugye vannak, akik azért valamelyest szimpatizálnak, például a putyini törekvésekkel, tehát vannak, akik asszimilálódnak.
De ez a vannak vegyes. Ilyeneknek, vannak olyanok, ez világos, csak hogy az arányokról lehet tudni valamit?
Tulajdonképpen most nem emlékszem a konkrét számokra, de mintha nagyjából azonos nagyságúak lennének ezek a csoportok. Tehát nem mondanám azt, hogy most valamelyik nézet túlsúlyban van. Igen.
Ezzel együtt amikor mondjuk ezeket a felméréseket az ott élő oroszokról lettekkel vagy észtekkel csinálják, akkor ezekben az emberekben mennyire erős a félelem, vagy mennyire a média hinti ezt a dolgot, vagy éppen a politika, tehát mennyire erős a félelem velük kapcsolatban, tehát a velük élő oroszokkal kapcsolatban?
Mármint a baltiakban. Igen. Hát én azt gondolom, hogy a félelem az elsősorban Oroszországgal kapcsolatban van meg, és kevésbé az ott élő oroszokkal kapcsolatban. Tehát nyilván mindenkinek, például aki Rigában él, mindenkinek vannak orosz ismerősei. Tehát nyilván azért, akiket ember ismer, akikkel együtt él, tehát kevésbé van meg ez a, nem tudom, fóbia, vagy nem is tudom, minek nevezzem.
Hát mondjuk tegyük hozzá, hogy Rigának volt orosz polgármestere is.
Igen, igen, természetesen. Tehát igazából nem is gondolom, hogy én nem tudok arról, hogy komoly félelmek lennének úgy akár a politikai szinten, hogy most itt szeparatizmus, tehát igazából nincsen jelen, tehát nincsenek ilyen szerveződések, vagy ilyen komoly törekvések se Lettországban, se Észtországban. Nyilván attól félnek, hogy esetleg eszközként, vagy ürügyként használná őket Putyin, vagy használná őket a Kreml.
Igen,
hát most ebben mennyire aktívan működnének közre a helyi oroszok, vagy passzívan, vagy hát igazából ugye ez más kérdés, mert nem tudom, hogy mennyire lenne sikeres. Ugye láttuk például Ukrajna esetében is, hogy azt hitték, arra számítottak az oroszok, hogy majd akkor a helyi orosz ajkúak, meg egyáltalán ott a mindenki kenyérrel és sóval fogja őket fogadni, tehát én azt hiszem, hogy valami hasonló fogadtatásra számít már, mint hogy negatív, vagy nem feltétlenül pozitív fogadtatása számíthatnának, mondjuk a Baltikumban is, tehát ott se hiszem, hogy, hogy az orosz ajkúak üdvrivalgása kísérné őket. Tehát én azt hiszem, hogy inkább passzívak politikailag, és próbálják nyilván az adott körülmények között a lehető legjobban elrendezni az életüket, és nem igazán foglalkoznak ezekkel a politikai kérdésekkel.
Időnként van ennek azért ilyen demonstratív megjelenési formája már, mint a, hát vagy a politikusi félelmeknek, vagy a lakosság félelmei visszaigazolásának. 2015-ben, amikor Putyin magához csatolta a Krímet, akkor brit és amerikai páncélosok jelentek meg Narvában. Narva ugye egy észtországi határvároska, gyakorlatilag oroszok lakják, és a Narva folyóról beszéltünk ebben a műsorban, amelynek egy részét, vízfelületnek az orosz részét így tolná Putyin, tehát még közelebb
Észtországhoz.
Ami hát ugye azt jelenti, hogy egy pillanat alatt át lehet kelni akkor ezen a folyón, és ott lehet lenni Narvában. Tehát Narva lakosságának mutatták meg a NATO páncélosok, hogy ha esetleg lennének ilyen expanziós reményeik, hát ne legyenek. Tehát vannak, mondom, azt mondom, ilyen demonstrációk időnként, és hát a legutóbbi idők egyik fejleménye, hogy egy elég komoly német kontingens települt be a Baltikumba, ami szintén valamennyire megnyugtatja, hát legalábbis a baltikumi politikusokat.
Igen, hát nem gondolnám egyébként, hogy ez elsősorban a lakosságnak szólt volna, tehát az ottani orosz ajkú lakosságnak, inkább Oroszországnak, tehát mondjuk az katonai vezetésnek, hogy lássák,
hát
hogy...
Hát ugyanazt jelenti. A lakosságnak jelenti azt, hogy Oroszország ne reménykedjen, a lakosság meg ne féljen annyira. Ez a kettő együtt van.
Ja, én úgy értettem, hogy az orosz ajkú, hogy a baltikumi orosz ajkú lakosságnak lett volna üzenet, amit mondjuk nem gondolom.
Nem gondolom azt, hogy a baltikumi nem orosz lakosság megnyugtatása.
Igen, így már teljesen, igen, teljesen helytálló.
Nézzük akkor a baltikumi országoknak, amelyekről ugye megállapítottuk, hogy sokfelé irányuló törekvéseik vannak, Finnország felé, Lengyelország felé, ezek nem feltétlenül lehetségesek, de vannak közös érdekek. És hát ezek összekötik őket legutóbb például, amikor sikerült leválni az orosz áram szolgáltató rendszerről, és pár nap káosz után átálltak a európaira, ami egy nagy fegyvertény, tehát ez nem is kérdés, ami azt jelenti, hogy a függőséget egy nagyon komoly területen sikerült csökkenteniük. Másrészt komoly szövetséges Ukrajnával kapcsolatban Lengyelország. A kisbaltikumi országok nagyon aktívak Ukrajna megsegítésében, sokat nem tudnak adni, de mindig adnak valamit. Ez látszik. És akkor itt van Nagy-Britannia jelenléte, amely szintén nagyon komolyan együttműködik a lengyelekkel. Szóval lát-e egyfajta új tengely kialakulását itt? Baltikum, Lengyelország, esetleg később Ukrajna, ha végre lesz háborúnak, és Nagy-Britannia. Tehát, hogy ennek a térségnek a kényszerű fölértékelődése külpolitikai hadászati szempontból folyik-e?
Hát az biztos, tehát az utóbbi mindenképpen, hogy felértékelődött a térség, tehát hogy kulcsfontosságú a jelenlegi geopolitikai helyzetben. Ezt a tengelyt én annyira újnak nem is nevezném, tehát ugye a baltiaknak ugye például a skandinávokkal, illetve a britekkel való együttműködése, akár az unión belül is, vagy a NATO-n belül, ez már egy komolyabb múltra tekint vissza. Tehát ez már háború előtt is elkezdődött, vagy megfigyelhetőbb volt. Nyilván ezek a folyamatok erősödtek fel. Természetesen ez mindig függ az adott politikai vezetéstől, ugye kivéve a balti államokat, mert ott tulajdonképpen attól független, hogy éppen melyik párt van kormányon, ezzel kapcsolatban eléggé szilárd konszenzus van, tehát ez az atlantista vonal tekintetében, meg az Oroszországhoz való viszony tekintetében. Nyilván az egyes európai nagyhatalmaknál ugye sok függ attól, hogy éppen ki van kormányon, és ő mit gondol Oroszországról, stb. Hogyan áll hozzá ezek a dolgokhoz, és hát nyilván mindig igyekeznek azokkal minél szorosabb kapcsolatot kialakítani, vagy szövetséget, akik ugye hasonlóan gondolkodnak, mint ők, mármint hogy a baltiak.
Igazából az a tény, amit Baltikummal kapcsolatban a legutóbbi évtizedekben megjegyeztek, hogy valóságos világcsodát produkáltak, hát magukhoz mérve persze, egy olyan gazdasági növekedést, amit Kelet-Európa egyébként nem tudott mutatni, mondjuk talán a lengyelek kivételével. És ez, mintha azt mondták volna ezek az elemzők, hogy nem csak a gazdasági tényezőkkel függ össze, hanem a lakosság mentalitásával. Tehát oly módon akartak kitörni a szovjet hétköznapokból, ami egészen elképesztő. Nem tudom persze, hogy hol tartanak most. Észtország számít egy ilyen 21. századi országnak ebből a szempontból. Egyébként a nagyon sok ilyen külföldön a világon működtetett taxirendszereknek igazából a központja ott van, ugye Tallinnban, de mondjuk az elektronikában, a számítógépiparban is előre járnak, mégis ott is nagy az elvándorlás. Tehát az ember nem tudja, hogy minek higgyen, annak, hogy van itt egy óriási kitörés, nem csak a külpolitikai téren, hanem a gazdaságban is, vagy pedig annak, hogy ezek tulajdonképpen valamilyen szempontból a lakosság számára élhetetlen helyek. Hát, ilyen mennyiségben mennek el.
Hát nyilván igaz a nagyon komoly fejlődés is, illetve az elvándorlásnak a ténye is igaz, tehát én úgy fogalmaznék, hogy tényleg óriási fejlődésen mentek keresztül ugye a Szovjetuniótól való függetlenedésük óta, tehát hogy mondjuk például közép-európai országokhoz viszonyítjuk, akkor ugye még elmaradottabbak, még szegényebbek voltak, mostanra pedig már gyakorlatilag leköröztek minket. Ugye Észtország esetében tényleg fontos szerepe volt az IT-iparnak, az ilyen startupoknak, vagy ott már kezdetben, tehát már rögtön a kiválásuk után elég nagy hangsúlyt fektettek a számítógépes ágazatra, mert ugye ebben láttak ilyen kitörési lehetőséget. Ugye a másik két ország nem igazán talált meg egy ilyen pontot, vagy ilyen iparágat, bár nyilván próbálkozások vannak. Nyilván ezek mellett vannak problémák, például mondjuk Lettországban, Litvániában ugye a falvaknak a elszegényedése, vagy hát a elmaradottság a falusi lakosságnak a helyzete, vagy a perifériának a leszakadása, vagy akár ugye Lettország, vagy a keleti régiónak a leszakadása, tehát mondjuk ilyenek minden országban vannak szinte. Én azt gondolom, hogy az elvándorlás az elég könnyen érthető, hogyha azt nézzük, hogy nagyon kis országokról van szó. Tehát tulajdonképpen a balti országok mindig periféria lesznek valamilyen szempontból, mondjuk az Európai Unión belül. Tehát nyilván sokkal jobb karrier lehetőséget, vagy munkalehetőségeket látnak abban, hogyha elmennek külföldre. Ugye ezzel kapcsolatban tényleg szeretik mondjuk az oroszok ezt hangoztatni, hogy egy ilyen, az EU-nak egy ilyen degradálódó perifériája lenne a Baltikum, amit hát viszont mindenképpen erős túlzásnak tartok, tehát szerintem élhető helyekről van, abszolút élhető helyekről, országokról van szó. Tehát szinte minden uniós országból van elvándorlás.
Nézzük most meg itt a beszélgetés végén az orosz, pontosabban a putinista törekvéseket, amelyeket úgy lehet összefoglalni, hát ő maga foglalta össze, tudnélik, hogy a közel-keleti, közel-külföldi helyek, az orosz lakta helyek összegyűjtése, ami gyakorlatilag egy új birodalom megalapításra szándékának a bejelentését jelenteni. Ezt nagyon kevesen hiszik el, hogy ez sikerülni fog. Hát sokkal még a Szovjetunióhoz képest is meglehetősen leromlott állapotban levő Oroszországnak, de hát ambíciók azért vannak, és azt tudjuk, hogy ahol van egy atomerzenál, van egy viszonylag erős hadsereg, ott nem csak az számít, hogy éppen a gazdaság milyen állapotban van. Mi az, ami a mai orosz politikai elit agyában a Baltikummal kapcsolatban valami létező fogalom? Mit gondolnak róla? Mit szeretnének vele?
Hát, hogy mit gondolnak a Baltikumról? Valószínűleg az első fogalmak között, ami eszükbe jut, az a úgynevezett russzofóbia, tehát amivel vádolni szokták a baltiakat, tehát, hogy valamilyen rettenetes, ilyen szélsőjobbos jellegű ilyen orosz ellenesség van a balti államokban, tehát egy ilyen, egyébként meg nyilván nagyon, nagyon kicsik a balti államok, orosz szemszögből még kisebbek, tehát kicsit ilyen, ilyen bajkeverő mitugrászoknak tartják őket, úgy gondolják, hogy hát csak azért úgymond, azért van ilyen nagy szájuk, mert hogy ugye NATO tagok, és ugye arra számítanak, hogy, hogy majd a jobb vagy erősebb országok megvédik őket, tehát nyilván a koncepció az az lehet, hogy valahogyan leválasztani őket a NATO-ról elsősorban, tehát ugye ezért dobnak be mindig ilyen, ilyen gondolatokat, vagy ilyen provokatív megjegyzéseket, amik a, például a NATO 5-ös cikkei érvényességével kapcsolatosak, tehát hogy nem védenék, hogy úgyse védenék meg őket, hogy nem fognak mondjuk amerikai katonák azért meghalni, Narváért meghalni, stb. Tehát nyilván ennek az a célja, hogy ezt a bizalmat, a NATO és a baltiak közötti bizalmat kikezdjék, illetve hát valószínűleg ezért, vagy ezzel kapcsolatban mondják azt mondjuk egyes nyugati elemzők, vagy szakértők, hogy akár még, nem tudom, hogy ez mennyire kell komolyan venni, hogy akár még egy hibrid háborút is megkockáztatnánk, vagy valamiféle hibrid akciókat, mondjuk Észtország, vagy Lettország, vagy Kaliningrád területről Litvánia ellen, azért, hogy valamiféleképpen provokálják a NATO-t, hogy mondjuk történik egy orosz beavatkozás, és ha arra nem érkezik NATO válasz, vagy lassan érkezik, akkor hát ettől úgymond vérszemet kaphatnának az oroszok, hogy na,
hát igen,
akkor nem védik.
Hát igen, ezt a Narval városa kapcsán emlegetik, hogy mi van akkor, hogyha az oroszok csinálnak egy Narva nevű köztársaságot ebben a városban, ahol mindenki orosz szinte, és akkor ez egy milyen nagyszerű provokációs lehetőség arra, hogy lemérjék, hogy az 5-ös cikkely működik-e. Mert a NATO-nak meg kell gondolni, hogy ilyen nagyon pici területére, egy kisvárosért, mert ez egy kisvárosról van szó, érdemes-e kockáztatni. Tehát a provokációs lehetőségek száma végtelen.
Igen, hát pontosan ezért mondtam, hogy nyilván ennek az elvi lehetősége megvan, hogy ezt aztán tényleg megkockáztatják az oroszok, azt nyilván nagyon nehéz megmondani.
Na de ez azt jelenti ez a mondat, hogy talán 2022-ben ön sem gondolta, hogy ez a háború kitör, aztán mégis megtörtént, és most már óvatosabban fogalmaz magyarul, a putyini szándékokkal kapcsolatban azt mondja, hogy nem lehetünk biztosak semmiben.
Én nem lennék biztos semmiben.
És akkor ennek a célja nem csak a NATO megkísértése lenne, hanem ugye a Balti-tenger jó részének a visszaszerzése. Ugye fönt van Észtország, az Észtpartok, lejjebb Lettország a Lettpartok, és a Litván partok, egészen Lengyelországig. És akkor ott lenne Oroszország, ahol a 18. században volt.
Hát igen, különösen most, hogy a svéd és finn csatlakozással a NATO ugye majd, hogy nem NATO beltenger lett, de hát azért hozzátehetnénk, hogy mégsem, hiszen ott van Szentpéterrel, ott van a Kaliningrádi terület, tehát én úgy gondolom, hogy ennek azért inkább szimbolikus jelentősége lenne Oroszország számára, tehát nincs arról szó, hogy az oroszokat kiszorították volna, vagy hogy nekik most egyetlen egy balti kikötőjük se lenne. Tehát nyilván ez a imperialista gondolat, tehát Oroszország nagyságának a demonstrálása lenne inkább a cél, mint az, hogy tényleg szükségük lenne, vagy komoly stratégiai érdekeik fűződnének ezekhez a területekhez.
Szóval még egyszer azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy van egy orosz külügyminiszter helyettesi mondat, amiről kiderítette, hogy nem úgy hangzott el, de a félelem, ami egy ilyen esetleges mondattal kapcsolatban, az nagyon is valóságos. Tehát tulajdonképpen visszatalálunk a dolog elejére, hogy a félelem, ami Baltikumban van, valóságos, mert Putyin valóban kiszámíthatatlan, illetve az a rezsim, amiből egy ilyen hadi gazdálkodást csinált, az oly módon fog leállni egy idő után, mint minden hadi gazdálkodásnak ez a természete ugyanis, hogy nem is lehet más választása, mint a hadi állapotok folyamatos erőltetése.
Hát ugye pontosan így van, tehát ugye egyrészt nyilván itt van a hadipar, amiben rengeteg pénzt pumpáltak, és ez is egy ilyen önkerjesztő folyamattá válik. Másrészt ugye elég nagy, azt hiszem másfél milliós létszámra feldúzzasztott hadsereg, ugye ott vannak azok, akik most Ukrajnában harcolnak, hogyha lesz esetleg ott valamilyen fegyverszünet, ugye azokkal az emberekkel is valamit kezdeni kell, tehát nyilván az egész rendszernek a logikája az abszolút támogatna egy egy újabb mondjuk támadást, vagy hódító háborút, de hát azért, hogy a NATO ellen nyilván azért ez meggondolandó orosz részről is.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Tölgyesi Beatrix baltista volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. A műsor Csalmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.